a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Kedves naplóm! 5 nappal Ács Gábor tündöklése után köszöntelek. Itt Kántor Endrével húzzuk az igát. A Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án. Nem tudom, mi jöhet még. Valaki mentsen meg.
Kedves Mihálovics András, én nagyon örülök, hogy itt vagy velem, és társam vagy a bajban. Hát... szomorkodjunk egy kicsit. Morzsoljunk el egy könycseppet.
Igazából nem kell. 2024. június 27-én semmiképpen nem kell. Bár én elmorzsoltam, csak berosdásodik. Képzeljétek el, hogy hát nem tudom, akkor beszéljünk erről a meglepetés csomagról, amit lett.
Az nagyon komoly. Arról mindenképpen.
Kántor Endre kapott egy névi koltot. Ez van a Western filmekben minden magára valamit adó marhapásztor, sheriff és pisztolyhős oldalán. Nem értem pontosan miért, de hát sárgulok az irigységtől, csak az vigasztal, hogy nekem meg van otthon egy Winchester puskám. Úgyhogy amit meg a nyereg alatt szoktak hordani, szintén ugyanezek az úriemberek, és néha az indiánok kezébe is
hát
elkerül.
Az történt, ezt el kell mondani, mert így hozzátartozik az igazsághoz, hogy András hallgató már éveleje óta, vagy lehet, hogy még régebb óta, folyamatosan hallgatta a műsort, és én heti összesítéseket csinált, ami tetszett neki, oda húzott egy rubrikát, és heti összesítéseket csinált, és hát kérlek szépen ezt az ajándékot azért küldte el csomagban, mert bár nagyon-nagyon pici vel, de én nyertem, 29-31, hogy valahogy így lett a vége.
Nem tudom, te olvastad végig a levelezést,
igen,
technikai előkészületek.
Neked 29 pontod lett, nekem 31.
Hát így, bakker!
Gede Balázsnak 19, Hács Gábornak szintén 19, én úgy látom.
Ha a Várkonyit nem pontozzák, hanem kettőn között eloszlik a pont, akkor most döntetek.
Várkonyi Gábor 2 pontot kapott, igen, tehát ő volt ennek a csoportnak a grúziája.
Mindegy, azzal nyugtatom magam, hogy úgy, mint a nem rajta múlott szerény különbséggel kiestem, stb. Mint a magyar válogatott.
Tovább jöhettél volna másodikként simán, tehát itt az... Itt, igen.
Legjobb csoport második.
Igen, köszi. Igen. Hát a magyar válogatottról mit lehet mondani? Nyilván szomorú, de
pontosan
a kontrollt akkor vesztettük el, amikor az első meccset azt nem sikerült úgy behúzni, ahogy szerettük volna. Ha az első meccset úgy húzzuk be, akkor minden rendben van. Tehát ugye nagy mértékben ott ment el ez az egész. Kis mértékben persze reménykedtünk, és szurkoltunk, és örültünk volna, és szuper lett volna minden. Nem számolunk újra, ezt megmondta az Alkotmánybíróság. Mivel ez egy olyan replika, ami az eredeti koltnak a replikája ugyan, de 100%-osan működőképes fekete lőporos fegyver. Ezért el fogunk az Andrással menni kipróbálni. Van
egy szakértő kiváló,
így van, igen. Kiváló történész, és ennek az egésznek a szakértője. Vele már beszéltünk többször Katona Csaba rovatában, úgyhogy ki fogjuk ezt próbálni. Nagyon szépen köszönöm. Megmondom őszintén, hogy nem szokás ilyen nagy ajándékokat elfogadni.
Nem érdemelted nem meg, de
nem, nem érdemeltem meg. Kujbus József vadászpuska műves mester, ez a 45-ös Colt Dragon tusa eredetileg az igen. Ő műve, mert rajta van kérlek szépen.
Most képeztem ki Endrét arra, hogy kell ezt használni.
Igen, hogy köszönöm
hogy
András.
A lőporral, meg gyutacs, hogy kell szétszedni, hogy kell tisztogatni, etc. etc.
Szerintem kipróbáljuk ezt, ha már így csináljunk adódott,
majd
és majd mesél és a múlt rovatunkban, pedig beszélünk róla. Hogy ez egy nem egy egyszerű sztori volt, ugye ez még a revolverek előtti időből származik, itt szépen, mint a régi flintákat lényegében minden egyes tárat meg kellett tölteni fölülről, és utána pedig el lehetett őket lőni nyilvánvalóan.
Hát a fegyver, ami meghódította a nyugatot, így emlegetik a Coltot, úgyhogy...
Igen, arra viszont igen. Tényleg jó volt. Vissza a focihoz, szóval, hogy tegnap mondtam, hogy ezeket
csapongasz nagyon.
Igen, Georgiát nem szabad csak úgy sajnálni. Lehet, hogy Zsé válogatott talált ki a Portugália, de azért ezt azért senki nem gondolta volna, hogy 2-0-át
lehetett volna
hogy két gólt odaraknak. Lehetett volna, volt több helyzet, úgyhogy ennyi. Az éjszaka véget ért legalábbis a magyar válogatott számára. Hát van egy pár válogatott, akiket így melegebb helyre kívánok, többek között az angolokat.
Figyelj, továbbra is úgy vagyok ezzel az egész labdarúgó Európa bajnoksággal, hogy nem néztem folyamatában mérkőzéseket. Mégpedig azért, mert amikor tegnap odakapcsoltam a délelőtti mérkőzésre, vagy a korábban kezdődő mérkőzésekre, nagyon gyalázatos volt az egész, tehát ilyen 10 perc alatt halára untam magam, és mondtam, hogy na jó, ezt nem, és az estiekkel ugyanígy jártam. Tehát, hogy egy ilyen a törökök is gyötrődős meccset, semmi élvezetes Istenem, nem volt egyikben
sem. Borzasztó volt, igen. Na, ez nehéz volt ez a része.
De hát én legalább konzekvens vagyok. Mert eddig se néztem labdarúgást, ezután se néztem. Helyette Conor McGregornak a pályafutásának a legszebb pillanatait néztem az UFC-ben.
Az új filmben?
Nem, hanem az UFC-ben. Új filmben. Láttam azt a sorozatot.
Nem
is,
sorozat,
igen.
Van a film.
Ja, az Országúti diszkónak a remake-je.
Még nem láttam. Conor McGregor látja, egészen, ja, hát egészen ő, jó.
Ez himself, ahogy
ez himself,
mondani,
így van,
igen.
Egészen jó karaktert tudott
hát
varázsolni
a vászorra. Hát aki szereti a bunyós filmeket, az nézze meg, igen. Én nekem még bakancslistás. Viszont Endre, én pénteken adásból, ha nem bánod, itt hagylak a vérbe, mert rohanok ide a szomszédos moziba megnézni a Kevin Costner Horizont, egy amerikai
nagyon szívesen.
Szaga című.
Mikor szeretnél itt hagyni?
Hát 10 órakor kezdődik az előadás, ja. Meg jegyet kell vennem, jó. Meg popcorn, meg mit. Itt hagylak az áccsal, jó?
De nem lesz
meg
az
a fapadossal. Tudom, hát majd te is megnyomod a play gombot rajta, aztán
a végén száposokról fogunk beszélgetni. Azt is ki akarod hagyni?
Jó, csak vicceltem. Nyilván akkor a 11 órás előadásra fogok jegyet.
Kis optimista, trópusi, jó reggelt, kartársak, páratartalom 89% gödön, majdnem a szokott időben indulás, de nem a szokásos útvonalról. Küldöm majd az útinfót, cél ma a Királyhágó tér, írja D. Kartárs. Hát még nem ért oda. Ez 6 órakor történt ez az üzenet. A dán gazdák belementek, adót fizetnek a tehenek által kipurcantott üvegházhatású gázok után. András.
Hát végre.
Szerintem ezt itt is be kéne vezetni a stúdióba, ismert okok miatt.
Igen.
Na akkor, mivel megyünk tovább?
Hát László, névnapja van, annyi sok. Nem tudom, László napból is több van?
Nem, ez a van, igen, ez a fő. Ez a vezér László, jó. Így van.
Akkor Isten éltesse a Lászlókat.
1192-ben szentté avatták első László magyar királyt.
Pont László napon.
Hát nem, nem
miután
véletlen.
Miután szentté avatták, derült ki, hogy ez lesz a László nap. Aztán 1969 a New Yorki bárban a rendőrök és melegek között kitört verekedés követően több napig zavargás zajlott a városban. Ennek az eseménynek az emléke az, hogy minden évben felvonulást tartanak a melegek. Aztán 1983 a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozza az 1000 forintos bankjegyet. Az mikor volt? 1983-ban az volt a Bartók Bélás emlékeim szerint, ugye?
Igen, bizonyám, nem emlékszel rá, mekkora királyság volt?
Óriási, igen. 1989-ben pedig Horn Gyula és Alois Mock, osztrák külügyminiszter, Sopronnál átvágták a vasfüggöny drótkerítését. Hely, micsoda történelmi bizony. Pillanat volt. Biztos, hogy nem volt aknazár.
Úgy éreztük, hogy...
Miénk a világ.
Miénk a világ, egyre közelebb jutunk Ausztriához, meg a nyugathoz.
Igen.
Ez most egy kicsit úgy, hogy is mondjam, megfenek lett.
Igen.
Ez a típusú közeledés.
Hát figyelj, a születésnaposok között
nem állunk. Az EB után azért felüdülés lesz az olimpián vízilabdát nézni, írja Greg. Nem
van tudom. Hozzá sapkám. Abba fogom nézni.
Felüdülés azt mindig nézni. Azért most szerintem lesz még egy pár jó meccs.
Aztán 1862-ben született Johann Puch, szlovén származású osztrák feltaláló, az autógyártás egyik úttörője.
És zseniális bicajokat is készített, meg motorokat.
Ehhez képest milyen fura, hogy a németek és Mercedes uralt az európai piacot. Aztán Brusznyai Árpád, az 56-os forgalom kivégzett mártírja, középiskolai tanár, 1924-ben született. Aztán, hát én J.J. Abrams-et még ide emelném. Amerikai film és televíziós producerről van szó, de forgatókönyvet is írt, meg még színész is, meg zeneszerző és filmrendező, tehát minden. Rá lehetett volna bízni egy
Boguslav
magyar filmet.
Boguslav Lindát ne hagyd ki, óriási színész, lengyel színész, komikus rendező, aki 52-ben ezen a napon született, óriási nagy korszak alkotó film volt az Eszkimó asszony fázik 1983-ból, amiben főszerepet játszott Boguslav Linda. A zenéje is tökéletes.
No, hát mindazoknak, akik ma ünneplik a nevük napját, illetve tartják a születésnapukat, vagy van fekete lőporos névi koltjuk, küldjük a következő muzsikát szeretettel.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, mit írnak a lapok. Hát ez, jó, érezni lehetett, hogy itt így a foci EB árnyékában egy kicsit elgurult a gyógyszer. Jött ugye a tegnap előtti hír a szuverenitás ügyi hivatal és a sajtó viszonyáról, hogy rögtön nekiálltak vizsgálni, sőt, a Transparency International-t és az átlátszó.hu-t. De aztán jött egy izgalmas hír, tegnap a 444.hu is megírta, ugye, ami tiltólistán van Oroszországban, és ezzel egy érdekes párhuzam, a magyar kormány megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatban ítélje el az oroszok lépését, amivel 81 európai médiumot tiltottak be. Így aztán Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatban ítélte el, hogy Oroszország ugye betiltotta ezeket a médiumokat, pontosabban blokkolta az elérésüket, köztük a 444-et. Eredetileg egy közös uniós nyilatkozat lett volna ebben a témában, de egy tagállam ellenezte ezt, emiatt Borrellnek önállóan kellett kiadni a nyilatkozatot. Azt mondta a 444 egy uniós intézményben dolgozó forrás, hogy a közös nyilatkozatot egyedül a magyar kormány ellenezte. Igen. Na jó, menjünk tovább.
Aztán portfólió uniós forrásokról ír a ma reggeli vezetőanyagában. Az európai gazdaság 2024-ben és 2025-ben szerény mértékben fog növekedni. 2024-ben a magán és a közfogyasztás lesz a növekedés motorja, 2025-ben a beruházások és a kereskedelem élénkülés. Az infláció azonban várhatóan továbbra is folyamatosan, míg a munkanélküliség enyhén csökken majd az előrejelzés szerint. Magyarország esetében szerényebb növekedéssel számolnak idén, és fontos lesz a termelékenység javítása, valamint a 2%-os strukturális egyenjeg javítást is elvárják a kormánytól. Ez a Business Europe jelentése ezt dolgozta fel. a portfólió. Aztán ilyen villámhírek, megborondult az Apple Pay.
Jaj, hát ezt mondjuk már el, de ez csak Magyarországon érintette az OTP-seket.
Tömegesen elkezdett levonni, nem csak az OTP-seket, másokat is.
Mert az volt az első hír.
Téves levonások sorozata indult el szerda délután, azoknál, akik Apple Pay-nél regisztrált bankkártyával rendelkeztek. Különböző összegeket vontak le, anélkül, hogy bármit is vásároltak volna. Úgy tűnt, hogy csak a magyar felhasználókat érinti a probléma, de az nem, hogy min múlik, hogy kitől vonnak le, és milyen pénzeket. A Raiffeisen Bank közlése szerint a külső partnernél van technikai hiba, az Apple alkalmazás boltja tévesen terheli az ügyfelek bankkártyáit, és hát a probléma többeket érintett, úgyhogy több sajtótermék is beszámol erről az anomáliáról. Aztán itt van OTP bevásárlás. Megvásárolná az OTP a baltikumi Luminor bankot, de az UniCredit is bejelentkezett az üzletre, meg a lengyel PZU, a lengyel PKO, az osztrák Erste és az olasz UniCredit, tehát úgyhogy elég kemény
küzdelem. Aztán tehát, hogy Bolíviában mi van?
Én azt láttam, hogy Kenyában.
Pucs kísérlet volt Bolíviában. Egy katonai tábornok elég erősen fellépett, megjelent egy harckocsival, meg ilyen állig felfegyverkezett katonákkal. Aztán ugye néhány órával azt követően, hogy ezek a katonák megrohamozták a La Paz-i elnöki palotát a Murillo téren, a bolíviai rendőrség letartóztatta a pucs kísérlet vezetőjét, Juan José Zuniga tábornokot. Célja az volt, hogy átalakítsa a demokráciát az országban. Saját bevallása szerint tiszteli Luis Arce elnököt, vagy Arce elnököt, de kormányváltást akart végrehajtani. Hát ez nem sikerült. Ez történt tehát Bolíviában, amíg mi aludtunk.
Aztán az Index írja, hogy a WHO szerint csökken a globális alkoholfogyasztás.
Mert nő a fentanyl fogyasztás azért.
Között legalábbis így volt, viszont még lenne hova fejlődni, hiszen személyenként átlagosan évente 5,5 liter tiszta szeszt fogyasztanak el a földbolygói lakói, a csecsemőtől az aggasztjánig. Ráadásul, amíg Európában csökken, Dél-Kelet-Ázsiában növekszik a fogyasztás, és már a fiatalok sincsenek biztonságban. Részletek az Index hasábjain.
Igen, ez így elég erős, de mindegy. Tehát azért ezt, hogyha egy kicsit jobban megnézzük, akkor lehet ezt felelősen, normálisan csinálni, nem pedig úgy, hogy 5 liter tiszta szeszt megiszunk egyszerre. De egyébként, amit mondtam tegnap, az egyre durvább az Egyesült Államokban, a fentanyl helyzet. Ugye az a szintetikus ópiát származék, ami 50-szer erősebb a heroinnál, és az egyik durva mellékhatása az, hogy leállítja a légzőszervi működést. A legdurvább az, hogy beleteszik olyan gyógyszerekbe is, amik hamisított gyógyszerek. Tehát például hamisított fájdalomcsillapító, ezt használják a helyett, hogy kéne valamit. Az ember a fekete piacon vesz gyógyszert, ugye valamilyen fájdalomcsillapítót, vagy ilyen kedélyjavítót, vagy valami ehhez hasonló ilyen pszichószert, és beveszi, és leáll a légzőszervi működés, és elhúny. Az Egyesült Államokban brutálisan szedi az áldozatait, úgyhogy nem véletlenül figyelmeztetnek.
Az UEFA bevételeiről 2,4 milliárd eurót, az olyan 950 milliárd forint, ennyit hozhat az EB az UEFA konyhájára, ez 25%-kal több, mint 2021-ben volt az EB bevétele. A Telex ír erről egy remek elemzés. Na, nézzük akkor a tőzsdén. Mi a Stájsz?
Yeson, Pepi, tényleg, tőzsde.
Mert még az is kell.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Igen.
Új csúcson a magyar tőzsde.
Egy hetes lovasságot fújjál a Gary Owen. 0,5% fölötti plusz hozott össze.
Csak a Telvil most.
71.013. Ennyi volt a Bux záróértéke. Ez az új csúcs. A Richter vitte a zászlót. 1,48%-kal drágult, és 9605 forintig ment fölfelé a gyógyszerpapír. Az OTP sem panaszkodott, 0,71%-os pluszt produkált, a bankpapír 17.815 forintig ment, és a Telekom is drágult 4%-ot 1028 forintig, és csak a MOL-nak az értéke csökkent, MOL papírok 0,56%-ot esve végül 2840 forinton fejezték be a kereskedést. Az Opusban volt még érzékelhető forgalom, 1,18%-ot drágultak a részvények. Úgyhogy ez a tegnapi helyzet, az a dollár az 371 forint környékén, sőt 371 fölött jár éppen. Nálad?
Egy kis műsorajánló, jön be ide a Várkonyi kollega, és erről fogunk részletesen beszélni. Most a tőzsdei hírekben is elmondom, hogy kilőttek az elektromos autógyártók részvényei a Volkswagen és a Rivian nagy bejelentésére, hogy akár 5 milliárd eurót is befektet a Volkswagen a Rivianba, úgyhogy ez egy elég nagy hír volt, ami felrázta ezt a piacot legalábbis. Különben pedig azt lehet mondani, hogy egy elég erős esés után kapaszkodtak a tőzsdék, és ha megnézzük a futures-öket, akkor nem annyira jó a kép, megint negatívban tartózkodik az összes amerikai, de egyébként az pozitív tartományba sikerült visszamászni. Az S&P 500-as 0,2%-os pluszban, ugye a rendes kereskedési időben, a Dow Jones éppen hogy pluszban, a Nasdaq 0,5%-os pluszban. A Russell 2000 azonban visszacsúszott az Egyesült Államokban, ugye ez a mid-cap index, és az amerikai piacokon kívül az európaiak is nagyjából ilyen 0,5% körüli mínuszban fejezték be a napot. Ennél nagyobb mínusz van a távol-keleten jelenleg, hamarosan zár a Nikkei 1% fölött, a Hang Seng Index 2% fölötti mínuszban, a Shanghai Composite 0,5%-os mínuszban, a Shenzhen Index 1%-os mínuszban, úgyhogy ott igazából nincsen legény a talpán. Mint ahogy mondtam, a Rivian részvényei kilőttek, csak úgy, mint a Tesla-é. A Rivian az 23%-os pluszt hozott össze, ezzel a második legnagyobb forgalmú papír lett. Hát az Nvidia-t nem lehet lenyomni, kérem szépen. 351 milliós forgalommal vezeti a sort, ez nagyjából 100 millióval több, mint az utána következő Rivian. A Tesla egyébként 4,8%-os plusszal a harmadik helyen, utána jön az Amazon 4%-os plusszal, az Apple is emelkedett 2%-kal, de a NIO is ott van 6%-os pluszban, és még a Ford Motor Company-nek is sikerült valahogy így az autógyártókhoz csatlakozni 0,2%-kal ugyan, de ettől függetlenül. Úgyhogy egész jól szerepeltek ezek a papírok. Nagy mínuszokat egyébként nem lehetett látni, mármint hogy a legnagyobb forgalmú részvények között, amit így az AMD hozott, az a 2% körüli mínusz, az eléggé kiugró.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 7 óra 9-es perc van, 2024. június 27-ét írjuk, a két műsorvezető Kántor Endre.
Ja, és Mihálovics András.
Itt a Millás reggeli műsorában, a Rádió Café 98.0-án van SMS, WhatsApp és Viber számunk, mindig én mondom
meg
be.
Meg van e-mailünk
hogy
is.
Hogy 0630-as 6980-980-a jött értelmezhető.
Messengeren is jönnek üzenetek, meg e-mailen is azt mondja a kedves törzs hallgatónk, hogy most már értelmezhető. Jó, sok jó meccs, de azért a továbbiakban sem lehet számítani, fáradtság van és taktikázás, a jobbaknak úgy kell ez az EB, mint pup a hátukra. Én azt mondom, és ezen vitatkozom, hogy nem a jobbakat kell nézni, mert azok tényleg fáradtan és taktikáznak, hanem az olyan tiszta szív csapatokat, mint amilyenek egyébként a csehek voltak. Azért valljuk be őszintén, hogy bár ugye a török győzelem az jobb volt nekünk a továbbjutás szempontjából, hát én akárhogyan is, de nagyon-nagyon tiszteltem a csehek teljesítményét, független attól, hogy voltak csúnya bakik, illetve faultok, de 10 emberrel ilyen durván játszani, ilyen gólhelyzeteket kiharcolni. Aztán hát a georgiai válogatottat nagyon szeretném kiemelni, óriási lelkesedéssel és örömmel játszanak, de az ilyen meccseket jó nézni. Szerintem lesz még egy csomó ilyen. A nagy csapatok, hát róluk ne beszéljünk.
Miért ne beszéljünk? Hát azért nagy csapatok,
gyengusz,
hogy beszéljünk róla.
A teljesítmény igaza van Zsigmond hallgatónak, fáradtság, taktikázás, nem szép játék.
De miért nem?
Hát unalmas, figyelj, nem a jó foci.
Figyelj, egy nagy csapatnak, most mondom én, régi labdarúgó dinasztia sarjaként, hogy egy nagy csapatnak, akinek nagy tervei vannak, nem lehet olyan iramú mérkőzéseket játszani, mint a georgiaiak,
de olyannak kellene.
Mert ők tudják, az hogy még, most még van nekik mondjuk egy, legfeljebb két mérkőzés.
Igen, és akkor utána meg az lesz, hogy a döntőbe is egy ilyen dögunalmas vackot nézhetünk végig, és utána 11-esek döntik el, az nem tetszik annyira. Na jó, további jó reggelt, kartások, M2, M0, Megyeri híd, Szentendrei, Rakpart, Margit körút, Böszörményi, sűrű, de még halad, 53 perc a menetidő, most jön innen Zugló, mondja D-kartás, köszönjük szépen. Bolíviában a tábornok bemondta a puccsot, de a rendőrség megkontrázta. Lesz rekontra? Hát szerintem már semmit nem kontráz a Zoniga tábornok, mert nem lennék a helyében most Bolíviában.
No, hát akkor nézzük, hogy Bolívia a bolíviaiaké, Georgia a georgiaiaké, és akkor Budapest?
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, hát nem tudom, mivel kezdjük. Az ítéletidő, ami Németországot is elérte, az természetesen lecsapott Pest vármegyére is. Egész érdekes volt, mert a Pirisben fordult egyet. Nem tudom, hogy láttad, hogy gomolygott. Úgy tűnt, hogy egészen szépen elkerüli Budapestet is. Hát Szentendrét azt nem került el. Láttad azt a videót, amit küldtem? A sétáló utcáról, a híres Szentendrei sétáló utcáról, ahol gyakorlatilag folyó alakult ki a hirtelen villámártól, ami elsodorta a teraszok által, vagy a teraszokon kirakott székeket, és így vitte végig a Szentendrei sétáló utcán. Készült erről videó a Facebookon, de hát a 11-es főút a heves esőzés miatt több helyen is járhatatlanná vált, és konkrétan motorcsónakkal lehetett volna közlekedni rajta. Na de, sokkal fontosabb hírek is vannak a Budapest rovatunkban, például kérem szépen a nagy bejelentés, hogy új terminál épül a budapesti repülőtérre. 1 milliárd eurónyi beruházásról tárgyalt a miniszterelnök úr, mert hogy nem csak Emmanuel Macronnal találkozott párizsi útján, hanem megbeszélést folytatott a Vinci Concessions vezérigazgatójával. A magyar állam ugye a Vinci Airport segítségével vásárolta meg, vagy Vinci, az a Budapest Airport ZRT-t, 20%-os részesedést szerzett így ez a cég, és közreműködik a reptér üzemeltetésben, és bejelentették ezt ugye, hogy a következő 10 évben több mint 1 milliárd eurónyi beruházás valósul meg, az összeg magában foglalja egy új terminál építését is. úgyhogy ez például egy nagyon fontos bejelentés a budapesti repülőtérrel kapcsolatban.
Oké, aztán azt hallhattuk a hírekben, hogy Karácsony Gergely marad a főpolgármester Budapesten, nem lesz megismételt választás, lapozzunk is. Az ítélet idéről Endre már...
Na most a legjobb hír ebben a rovatban.
Beszélgetett erről.
Betörtek egy új budai házba. Áttörték a pince falát, kivágtak egy páncélszekrénynek a hátulját, és elloptak 46 millió forintnyi eurót Money Heist Budapesten. Bizonyám. Úgyhogy, hát itt is a georgiaiak jeleskedtek, mert ez február 13-án történt tavaly. Egy 40-es éveiben járó grúz férfi és társai betörtek egy 11. kerületi lakásházba, és úgy, ahogy kell, mint amit a Netflixen szoktuk látni, megoldották ezt a jópofa money heistot. A rendőrség hónapokkal később, júniusban tavaly fogta el a férfi, társait pedig azóta is körözik, és most lettek ezek nyilvánosak, ezek az adatok, mindenféle rendőrségi fotóval együtt, úgyhogy ezeket lehetett olvasni a sajtóban.
No, hát akkor, drága barátom, akkor lépjünk is túl ezen a rovaton.
De én csak azt hittem, hogy tényleg csak a filmekben van ilyen. Ennyire átugrasz ezen? Hát ez a nap híre volt tegnap, ez a money heist.
Hát én nem akartam átugrani, én az ítélet időről akartam beszélni, hogy a 11-es főút, meg minden, de már elmúlt. Már most már nem akarok erről beszélni, hát már mi van Szentendrén?
Ugyanez volt. Hát elmondtam, András, nem figyelsz oda, mert el vagy foglalva azzal, hogy hogy kell tölteni a revolvert.
Hát az, hogy ítéletidő, igen. De hát most még ezzel mit tudunk, hogy a 11-es főút is járhatatlan. Hát, Istenem, egy ilyen változékony időjárású
láttam, milyen jó kis dalt készítettél be, ez szerintem a dán tehéngáz adózásra van, úgyhogy akkor hát, parancsolj, légy szíves.
Ne csépeljük a szavakat tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hát, Brüsszelből már megint figyelmeztetés érkezett.
Brüsszel egy város.
Igen. Már elfoglaltuk, vagy még most próbálkozunk vele?
Most próbálkozunk.
Nem mindegy, mert akkor, ha sikerül a elfoglalás, akkor szerintem nem fog többet itt figyelmeztetni.
Minden esetre az történik, bennünket. Hogy arra figyelmeztetett minket, hogy Magyarország strukturális problémákkal küzd, és ez jól látszott a gazdasági teljesítmény heves kilengéseiben is.
Majd mi ezt tudjuk, jó? Mi így élünk.
Aggodalomra ad okot a korrupcióellenes keretrendszer és a jogalkotás minősége, ez pedig negatív hatással van az üzleti környezetre.
Majd mi ezt tudjuk, mi így élünk. Jó.
Szabó Dániel, a Portfolio.hu elemzője Brüsszelből. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Csoda, hogy téged is beengedtek oda! Vagy te is a elfoglaláson ügyködsz? Valljuk be őszintén!
Hát én próbálok semleges maradni a háborúparti
nincs ilyen.
Békepárti tábor
nincs között. Ilyen. Nincs ilyen! Na mindegy, több komolyságot, mert a téma sajnos elég komolynak tűnik. Miről van szó egyébként, hogy így Brüsszel figyelmeztetget tagállamokat?
Azért, aki követte az elmúlt hetekben az Európai Bizottságtól érkező jelentéseket, akkor az ugye látható, hogy múlt héten az országspecifikus ajánlások is kijöttek, amiben azért hasonló kritikákat fogalmaztak meg. Tehát elmondták, hogy Magyarországon problémák vannak az átláthatóság terén, a korrupció ellenes intézkedéseknél, az ágazati különadók, árplafonok, kamatstoppok, ezek mind versenytorzító hatásúak, nem jó minőségű a kormányzás, ezt egyébként egy héttel korábban a Fitch Ratings is a hitelminősítő jelentésébe beleírta. A tegnapi nap pedig ugye kijött az Európai Bizottság és az Európai Bank konvergencia jelentése is. Mind a kettőt így hívják, csak hogy ne lehessen őket összekeverni, és ez azért rendszeresen újra és újra előkerülő kritika a magyar kormánnyal szemben. Sőt, a Business Europe is, ami európai, mondjuk azt, hogy iparkamarákat és azoknak a tagjait foglalja magába, és ők ugye mindig végeznek egy ilyen felmérést a tagvállalatok között, valami készítenek egy közgazdasági jellemzést. Ők is arra jutottak, hogy Magyarországon ezek a kormányzati beavatkozások, amik nagyon sokszor szelektívek, tehát bizonyos szereplőket kiemelnek állami támogatásokkal, más szereplőknek külön adókkal nehezítik meg a dolgát, ez rontja egyébként a magyar versenyképességet. azért is fontos, és inkább ezt emelném ki, mert azokat a makrogazdasági számokat, amiket láttunk, hogy most 2% vagy 2,5% lesz az idei GDP növekedés, az még egy nehezen megjósolható sok külső tényezőtől függő kérdés, hogy pontosan akkor most sikerül-e tartani egy 3,5% körüli hiánycélt, vagy 4,5%, vagy ahogy tavaly láttuk, mondjuk akár 6 fölé is mehet. Az egy sok variációs függvény, és már nagyon sokszor láttuk ezeket az elemzéseket különböző fórumoktól is, nem csak az Európai Bizottságtól is. Ami viszont arról szól, hogy ezek az különböző kormányzati beavatkozások a gazdaságban, amiknek mondjuk lehetett a lakosság felé egy hangulatjavító hatása, tehát például az, hogy árstoppokat, kötelező akciózást vezettek be a boltokban, hanem is feltétlenül segített az infláció leszorításában minden termékkörnél, míg egyeseknél akár hathatott is, vagy akár az, hogy árstoppokat vezettek be, és mondjuk fixen ugye 480 forintot fizettünk a benzinért, hogy ezeknek az ilyen hangulatjavító intézkedéseknek, vagy a lakosságot az ársokkoktól megvédő hatásnak egy olyan ára van, hogy nagyon torzult Magyarországon a verseny a piacon, és ez azt a versenyképességet rontja, ami az Európai Unión belül most amúgy is rossz, és éppen ezen próbálnak fejleszteni. Nyilvis
tegyünk ki egy pillanatát, hogy mi baj van a versenyképe? Hát most akarjuk letenni a versenyképességi csomagunkat a soros elnökség kapcsán.
Ezt a témakört, fejezetet, dossziét, ezt megörököltük a belga elnökségtől, és talán pont veletek itt a Villás reggeliben is beszéltem, az Erikó lesz a jelentésre, ami egy nagyon szép, mint egy a pont ugyanúgy van egyébként tördelve, mint az Olasz Közgazdaság hülyéknek című könyv, amiben ő már letett az Európai Bizottság kérésére egy versenyképességi javaslatot. Ebben van minden, a tőkepiaci uniótól kezdve, egészen addig, hogy mondjuk a széndioxid kvótákat azokat ne az unióban minden tagállamnál egységes szinten osszák el, hanem legyen iparkoncentráció mondjuk Hollandiában, vagy az ottani kikötőknek. Tehát, hogy más szabályozáshoz kellene alkalmazkodni, és az egész Európai Uniót nézzük egy egységként. És ezt a versenyképességi problémát, ami egyébként jelentős, tehát hogyha valaki megnézi, mondjuk az Egyesült Államok gazdasága és az Európai Unió gazdasága az hogyan növekedett, vagy éppen zsugorodott az elmúlt időszak válságokat.
Hát igen, vagy mondjunk nagy európai technológiai céget, mondjunk európai chipgyártót, mondjunk európai mesterséges intelligencia területén dolgozó céget, tehát ez, most már az autóipar is kezd ugye a Tesla mögött, meg a kínai autóipar mögött lemaradni, szóval értem, miről beszélsz.
Igen, bár mondjuk pont egyébként az említett három területen azért megvannak az európai versenyzők, és messze nem olyan nagy mondjuk a lemaradásunk, mint például a valaha vezető európai világszinten legjobb gyógyszeripar esetében, ahol mondjuk a kutatásfejlesztésre hiába megy majdnem annyi állami vagy akár privát tőke is, mint az Egyesült Államokban, mégis rosszabbak az eredmények, vagy rosszak a termelékenységi mutatók. Na és hogyha van ez az uniós probléma, és ehhez képest Magyarország egyébként lefele lóg ki, nagyon sok szempontból a mostani konvergencia jelentés alapján, nagyon fontos lenne az, hogy a piacról ezeket az egyébként mondjuk a hatékonyságot rontó intézkedéseket, tehát például az, hogy vannak olyan szektorok vagy szereplők, akiket államilag egy támogatói szabályozó környezetbe helyezünk, és még pénzzel is fellocsolunk, az azt jelenti, hogy ő nem annyira érdekelt abban, hogy innovációkat vonjon be mondjuk a termelésében, vagy a szolgáltatásának a minőségét ezzel javítsa, hanem ő akkor úgy van vele, hogy hát végülis az állam kipótolja azt, amit nem tudok összehozni hatékonyságnövelésből, és ebből kifolyólag folyamatos lesz az a lemaradás az európai átlaghoz képest is, nem vagy a világ átlaghoz, vagy a világvezető termelékenységben kifejezetten jó mutatókkal rendelkező országaihoz képest. Uh-huh. És ugye a konvergencia jelentés összességében a mindkét esetben, tehát az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság jelentésében is azt vizsgálja, hogy Magyarország mennyire alkalmas az euró bevezetésére.
Hát igen, hogy a legtávolabb állunk az euró bevezetéstől a vizsgált országok közül.
Igen,
csak ez mindig egy kritérium sem teljesül.
De mindig felteszitek ezt a lemezt, és igen, a csatlakozási szerződésben vállaltunk, hogy lesz eurónk, de nem mondtuk meg, hogy mikor, mert nem is lehetett megmondani, meg azért lehet látni, hogy a magyar kormánynak nagyon fontos, hogy ráhatással legyen az árfolyamra. Ez egy gazdaságpolitikai eszköz, amelyről nem szívesen akarunk lemondani, na, hogy nem igyekszünk az eurozónába.
Igen, és a konvergencia jelentés, valamint itt Brüsszelben egy francia közgazdászsal, akivel beszéltem, mondta, hogy ő természetesen megérti ezt a kormányzati gondolkodásmódot, hogy fontos az, hogy a szabad monetáris politikai döntéshozatalban minél nagyobb legyen a kormánynak a mozgástere, de tegyük föl őszintén magunknak azt a kérdést, hogy sikeres volt-e ez a monetáris politika a 2022-es energiaválsággal, orosz-ukrán háborúval tarkított időszakban és az azt követő ciklusokban. És ő sem kérdőjelezi meg, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Bank hozott jó döntéseket is, de rosszakat is, és hogyha összehozzuk, vagy összenézzük azzal, hogy az euró övezetnél az inflációs mutatók hogyan lengtek ki, vagy milyen mozgástere lett a tagállamoknak, mennyivel lett drágább mondjuk az államadóságok finanszírozása, akkor azért az látszik, hogy a szabad monetáris politika az egy sok szempontból az exportot mondjuk az árfolyam hatáson keresztül segíteni képes tendencia, vagy lehetőség, eszköz, míg mondjuk a másik oldalon pedig azt látjuk, hogy megfizetjük a kevésbé stabil lebegő környezetben ennek az árát.
Uh-huh. Igen, nekem nem is az a legfontosabb ebből, hogy be tudjuk-e vezetni az eurót, meg tervezzük-e, mert erről lehet vitatkozni, hogy ennek van-e értelme, vagy nincs, vagy ez mit hoz, hanem az, hogy azok a kritériumok, amiket vizsgálnak az Európai Központi Bank például, de a bizottság, hogy ezekben hogy teljesít Magyarország, mert ez egy általános képet is ad arról, hogy hogy állunk gazdaságilag.
Hát azt hiszem, az már mostanában egy sokszor megénekelt téma, hogy a költségvetésünknek a stabilitásával elégedetlen az Európai Unió. Tehát a tavalyi 6,7%-os a többször módosított várakozásokat jóval meghaladó deficitcél fölötti adat, az például egy sokszor elővett és kritizált tényező. Ugye most nem felelünk meg annak se, hogy a GDP 60%-ánál kellene lenni az államadósság szintünknek, és ráadást az a szomorú, hogy a jelenlegi 73,4%-ról a jelenlegi pályán úgy számol az Európai Bizottság, hogy ez 10 éven belül egyébként még emelkedni fog GDP arányosan 74,3-74,5%-ra. Most azon, hogy ez egy jelenlegi tendenciákat folytató alapeseti forgatókönyvük, tehát hogy kellő minőségű és mennyiségű kiigazítással ezen bőven tud javítani a magyar kormányzat, és van is erre egyébként hajlandóság, meg lesz is egy nyomás, miután a Európai Bizottság azt javasolta munkéten, hogy a túlzott deficit eljárást indítsák meg Magyarország ellen, ami valószínűleg, sőt, borítékolható júliusban el is fog indulni. Ami egyébként még egy érdekesebb, és a régiós országokhoz képest, akik nem használnak eurót, ez már egyébként egy szűkülő csoport, de az, hogy a hosszú lejáratú kamatfelár a német referencia kötvényhez képest 2022. októberében 806 bázispont is volt, és akkor ez ment le 427 bázispontig az elmúlt időszakban. És itt azért az, ez a nagy kamat különbözet, vagy kamat felára az, amit még egyébként kifejezetten problémásnak tartanak, és tehát a hosszú kamatoknál, hosszú oldalon ott még egyébként az Európai Bizottság az is elégedetlen, hogy hiszen messze vagyunk. Bocsánat, a rövid hozamoknál messze vagyunk az 5,5%-os 12 hónapos referencia értéktől.
Hát,
innen szép nyerni.
Kicsit megbántam, hogy felhívtunk ilyen korán reggel, mert most innentől hogy vesszük fel azt a lendületet, amit ugye fel kéne venni, de hát ugye nem jöttek jó hírek.
Hát,
de
gondoljatok arra, hogy együttérzésből, hogy én Brüsszelben vagyok.
Igen, igen. És ott szarakoszt, szerencsére. Szerencsére rossz a kosztot, arra felé, bár mondjuk a fekete kagylóval ki lehet bekkelni, meg
a ne, sörök se mindenki rosszak. A Masters in Brussels tolja. Vannak ott nagyon jó dolgok. Te. Nagyon kitartás, szépen köszönjük. Kitartás. Köszönjük szépen, hogy beszámoltál
köszönjük
mindenről.
Köszönjük szépen, klassz volt.
Szia, szia. Nektek is a hallgatók.
Szabó Dániel, a Portfolio.hu elemzője. Brüsszelből érdemes elolvasni az írásait, például az Európai Bizottság figyelmeztetéséről, Magyarország súlyos kihívásokkal küzd, vagy pedig az Európai Központi Bank konvergencia jelentéséről.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Nyertem! Nyertem egy jegyet a labdarúgó Európa bajnokságra, úgyhogy itt hagylak szépen, és mennyi? Megyek a labdarúgó Európa bajnokságra.
Ja, azt hittem, hogy vettél egyet. Nyertem. Nem nyertél, és
most mit adtál meg? Milyen adatot kattintottál? Az összes adatomat, hogy tudják küldeni nekem a jegyeket a labdarúgó Európa bajnokságra, és most várom a visszajelzésüket, de ha megjön, akkor én itt hagylak, vezess.
Remélem, közös wifin vagyunk, és meg van osztva veled az összes fájlom, meg minden, mert annak nagyon örülnék.
Egy kicsit viccesen próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy nagy baj lehet ám ebből, hogy miért, ezt majd csizmazi a Darab István, az Asset termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője elmagyarázza nekünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó volt,
hát remélem,
a
nyereményjegyhez kellett fizetni ügyvédi költséget, meg közvetítő díjat előre, hogy átvehezd a nyereményedet ingyen.
Igen, 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 és 3000 euró volt, mert Cristiano Ronaldo-t fogja látni személyesen. Igen. Az ingyenes edzésen, igen.
Hát a csalásokról ugye a nulladik faktornál mondtátok, hogy nem vészel, csak átalakul. Azért ez egy elég régi történet, már 2008-ban több bevétel származott az USA-ba számítógépes bűnözésből és elektronikus csalásokból, mint a kábítószerkereskedelemből. Az akkor 105 milliárd dollár volt, és hát véletlenül azóta is ez az arány ez ebbe az irányba lendült ki, úgyhogy ez Escobar, tényleg egy régi történet.
Szegény Pablo Escobar, ha érne, már rég nem veszködne a kokainnal, hanem valami egészen másba kezdve.
Igen, a vízilovaival foglalkozhatna.
Igen.
Igen. No, hát tényleg... a jegyekkel kapcsolatban itt sport eseményeknél vannak ezek a nyereményjegyek, de tulajdonképpen mindenféle jeggyel kapcsolatos visszaéléseket látunk, tehát a régi a idősebbek és katonaviseltek még emlékezhetnek az úgynevezett jegyüzérre, aki ott a filmmúzeumban, meg a mozinál állt, és akkor a kabátjából ilyen Csillagok háborúja, Die Hard, meg Halálos fegyver és egyéb filmekre ott árulta a jegyet, és akkor egy sokáig azt gondoltuk, hogy na, ennek a szakmának vége, de hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a nyereményjegy is egy ilyen kategória, ahol csalók át akarnak verni, de amikor árulnak jegyeket, akkor is ugyanezzel találkozunk, hogy hát nem lehetünk biztosak benne, hogy igazi jegyet kapunk, vagy nem adták el többeknek, van rajta egy vonalkód, aki először bemegy, az be tud jutni, az összes többi meg a semmiért fizetett. Tehát ez egy tipikus csalási forma lett.
Ez a klasszikus, igen, de itt ugye nem is az a legnagyobb probléma, hogy mondjuk egy hamis jegyet kap az ember, hanem az, hogy olyan weboldalakra irányítják őket, amelyekről utána szépen jönnek a különböző kártékony programok az eszközökre, androidos, vagy Apple, vagy akár Windows, vagy Linux eszközökre. Tehát innentől kezdve nagy baj van, és ki van téve az ember annak, hogy a kártevő hát mindenfélét tesz a gépén.
Igen, hát ezek a kéretlen üzenetek akár nyereményről, akár bármi másról van szó, ezek tényleg ilyen kártékony weboldalakra irányítanak minket, illetve hát tulajdonképpen van egy ilyen lépés is, hogy a nyereményhez fölveszik a kapcsolatot a felhasználóval, elkérik a részletes személyi adataikat, akkor ugye, amit az előbb említettem, hogy megpróbálják előtte ilyen közvetítői díj és egyéb díjakkal megfejni őket, és hát ez például olyan kategóriákban is, most ugye főleg sportról beszélünk, vagy beszéljünk sportról, ugye itt az olimpia, meg hát a foci EB, ott is előfordul, amikor vannak ezek a online streaming szolgáltatást kínáló oldalak, vagy pedig ezek a online sportfogalmazók, oldalak. Hát itt nagyon sok ilyen csalás van, ahol ugye ilyen illegális oldalakon fogadnak, és akkor a felhasználó hiába látja azt, hogy hú, hurrá, nyertem valamit, egyszerűen nem tudja kivenni a nyereményét, őt is akkor mondják, hogy hát ügyvédi költség, közvetítői díj, és hát egy csomóféle csalásnál azt látni, hogy az ember, aki arra vár, hogy az állítólagos nyereményét ki tudja venni, a végén sokkal több pénzt fizet be ilyen állítólagos költségekre, mint az eredeti fogadási tétje volt. Tehát azért nagyon meg kell nézni, hogy mibe bízik meg az ember, és mibe nem.
Uh-huh. Írja a kedves hallgató, hogy Linuxra jöhet a kártevő, ugye? Hát rossz hírem van. Sajnos, a legutóbbi Linuxos hírt azt azért érdemes átolvasni. Na mindegy, szóval, hogy itt ugye az a probléma, hogy feltörték különböző szövetségeknek és kluboknak az adatbázisát, és abból ugye kinyertek olyan mintázatokat, kommunikációs szokásokat, ugye címeket, ahol a megfelelő módon tudják targetálni, célozni azokat, akik nagyon fogékonyak erre, mert hát egyébként is kaptak már a szövetségtől, meg a klubtól levelet, és onnantól kezdve, hogyha már a kártevős gépen ugye elkezd belépni mondjuk valamilyen felületre, megadja az adatait, akkor na, ott van a legnagyobb baj.
Hát igen, itt sokféle ilyen végkifejlett történhet, illetve sokféle irányba támadhatnak. Például 2016-ban, amikor a WADA, ez a Nemzetközi Doping Ellenes Ügynökség adatbázisát feltörték, akkor ugye kiszivárogtattak egy csomó ilyen orvosi bizalmas adatot is, hát ez nyilván a felhasználóknak ilyen kellemetlen volt, de hát ugye volt olyan is, amikor ilyen futball átigazolással kapcsolatos iratok kerültek ki, illetve hát magyar példát is említhetünk erre. 2022-ben volt a Magyar Vízilabda Szövetségnél, hogy föltörték a levelezést, de csendben maradtak a támadók. Igen. Kifigyelték ezeket a kommunikációs mintázatokat, ki miért felelős, ki kezdeményezhet átutalást, ki miről dönt, és akkor a megfelelő pillanatban, amikor ugye a horvátországi versenyre a szállásköltséget el kellett utalni, akkor írtak egy hamis levelet, hogy na, megváltozott a számlaszám, ide lehet küldeni a 120 ezer eurót, ami akkor ilyen 50 millió forint körül összeg volt, és akkor ez egy ilyen hongkongi csalói számlaszámon land, és úgy tudom, hogy ezt vissza, nem is sikerült visszaszerezni. Tehát itt nyilván azon túl, hogy biztonságtudatosak a felhasználók meg a cégek is, nyilván egy vírusvédelem vagy egy védelem is szükséges a biztonságtudatosság mellett, meg egy olyan jellegű szabályozottság is, hogy egy utalást például egy ember ne indíthasson el, hanem annak legyen ilyen ellenőre, meg egy szabályozott környezete, különben hát ez egy tipikus. Ez
de a mit lehet tenni a jegyesekkel, amivel kezdtük, tehát akik jegyeket, meg mindenféle lehetőséget kínálnak, hát ugye azt nem tudja az ember leellenőrizni, hogy még hánynak adta el, hány embernek ugyanazt azt a jegyet.
Hát igazából az sokszor nincs is választása az embernek, hogyha igazi jegyet akar kapni. Például ugye, amikor volt a katari foci VB, akkor ott megmondták, hogy na, ez a hivatalos weboldal, csak innen lehet jegyet venni, senki ne vásároljon máshol. És hát, hogyha a jegyvásárlásnál mondjuk tartjuk magunkat ahhoz, hogy ezek a jegyárusító, vagy pedig ugye a FIFA-nak például a hivatalos weboldala, az mondjuk az UEFA.com/Euro 2024 ugye a hivatalos, de hát megjelent már egy csomó csaló weboldal is, valamelyik nap láttam, hogy ez a UEFA2024.org meg hasonló más domén névre végződő címeket beregisztráltak, tehát nyilván, hogyha az ember valamilyen jegyet akar vásárolni, akkor vagy egy megbízható jegykereskedőtől, vagy pedig ugye az eseménynek a hivatalos weboldaláról érdemes venni, annál is inkább, mert ugye ezeken a hivatalos oldalakon tudok panasszal, meg jogorvoslattal élni, egy gipszjakabbal szemben nem tudok jogorvoslattal élni.
Értjük, nagyon szépen köszönjük a
figyelmet, felhívtuk, úgyhogy köszönjük szépen, további jó munkát.
A nyereményhez majd azért jelent, hogy sikerült-e, sikerült-e megkapni a nyereményt.
Igyekszem, köszönöm.
Okay. Köszönjük szépen, szervusz, szép munkát, szép napot, jó munkát. Csizmazi a Darab István, az ISZET termékeket forgalmazó SciContact Kft. Kiberbiztonsági szakértőivel beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Lehet hallani, olvasni, látni a sajtóban, hogy valami gigszer van a narancslével, és brutális. Már a magyar narancslé forgalmazók is jelezték, hogy brutális drágulásra kell számítani, hogy mi történik a háttérben, és hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni befektetőként. Roth Benjaminnal, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével fogjuk végigbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No. Két év alatt háromszoros ára nőtt a boltok polcain kapható narancslé, alapanyagát adó sűrített narancslé árfolyama a New Yorki tőzsdén.
Hát, hogyha ezt nem fogyasztóként, hanem befektetőként tettük zsebre, annak örülhetünk.
Hát igen, igen. Igen, egyébként azt kell erről tudni, hogy évtizedekig egy szűk sávban mozgott a koncentrátumára, és az utóbbi két évben, ahogy mondtátok, valóságban felrobbant a piac. azóta volt egy kis korrekció, de még mindig 30%-kal magasabban vagyunk, mint az év elején. Tehát ilyenkor nyilván felmerül a kérdés, hogy mennyire igazolható a rally fundamentális faktorokkal, és ha a kínálati oldalt nézzük, akkor egyébként kijelenthetjük, hogy, hogy egyértelműen valamilyen szinten igazolható. Két piacvezető termelő uralta a piacot sok-sok évig, ez Brazília és Florida, és Floridának ugye évtizedeken át büszkesége volt a narancsipara, még rendszeren táblákon is megjelenik a narancs szimbóluma. Azonban azt kell tudni, hogy a utóbbi bő 10 évben közel 90%-kal visszaesett a termelésük, és ez több tényezőnek a együttes hatása volt. Az egész csökkenő trend megindult egy bakteriális betegség megjelenésével, ezt a zöldülésnek nevezik, és egy ilyen kis polha terjeszti, ami száll ültetvényről ültetvényre, és sok kutatás meg befektetés ellenére nem találtak rá semmilyen ellenszert erre a betegségre, és ez egy idő után a fa teljes termésképtelenségéhez vezet.
Uh-huh. És ellene gondolom, hogy nincs egy előre védekezés ellene, különben nem főne a fejünk, és nem mennének fölfelé az ár.
Hát nincs igazán. Maximum annyit lehet csinálni, hogy távolabb helyezed egymástól az ültetvényeket, és Floridában pont ez volt a gond, hogy ott nagyon közel vannak egymáshoz a facsemeték, és így könnyen tud terjedni. Úgyhogy ez egy idő után termésképtelenséghez vezet, úgyhogy igazán ártott a termelésnek, és ezen kívül, ha ez nem lenne elég, még számos hurikán, meg fagyás is sújtotta a térséget az utóbbi években, ami szintén jelentősen romtotta a termelést.
Hát ezt köszönte szépen a másik piaci szereplő, meg örülhetett volna, csak úgy veszem ki szavaidba, hogy ott se fenékig telj fel a narancs ültetvényesek sorsa.
Hát eleinte örültek, mert hamar átvették a domináló szerepet a piacon. Tehát Brazília a narancstermelésnek a 34%-át adja világon, viszont a narancslé export meg még brutálisabb a dominálás, mert ott meg 70%-ot adják. És ők az utóbbi pár évben szembesültek komolyabb problémákkal. A zöldülés itt is felütötte a fejét, és először jobban kezelték, mert rögtön eltávolították a fertőzött fákat. De mégis tavaly 24%-a volt fertőzött a fáknak, idén ez a szám már 40% környékén van. Tehát gyorsan terjed ott is, és itt is megjelentek a időjárási szélsőségek, tehát szárazság, melegfrontok, amik súlyosbították a helyzetet. Ugye az látszik, hogy a klímaváltozásra egy igazán érzékeny termékről van szó. Uh-huh. És legfrissebb becslések szerint most 24%-ot fog esni a termését a végéhez képest Brazíliában, ami 1980-as évek vége óta legalacsonyabb szint lenne.
Uh-huh. Van helyettesítő termék egyébként, ha már ekkora a baj Floridában és Brazíliában is? Vagy van olyan ország, amelyik esetleg feltörekvő ezen a piacon? És azt mondja, hogy közbrazilok, közfloridaiak, hát, és akkor majd én ültetek narancsfákat jó messze egymástól.
Igen, ugye egyrészt az első kérdésre vonatkozólag, tehát a több, ugye Brazília narancstermelésben csak 34%, úgyhogy vannak más országban is, uh-huh, is narancstermelők, de mégis azt látjuk, hogy Brazília annyira jól integrálta vertikálisan az egész ipart, hogy a narancslébe átalakítása a narancsnak az itt domináló. Uh-huh. Tehát a többi piacon inkább a lokális piacra termelnek, és nem igazán alakítják át ilyen koncentrátumban a terméket.
Ez is mutatja, hogy érdemes figyelni az árupiacokat, mint régebben tettük, ezt jó szokásunk volt a Tokalja szalonnával, a narancslével, a kávéval. Mostanában ugye nem ezek a fókusztermékek, de azért egzotikus termékként lehet ezeket is nézni.
Igen, hát főleg az utóbbi időben most így előtérbe kerültek, mert ugye láttuk a kakaópiacon is, hogy nagyon elszálltak az árak, úgyhogy nyilván ez azzal is igazolható, hogy a trendkövető algoritmusoknak egyre nagyobb ereje van, úgyhogy az ilyen kis piacokon, főleg, hogyha megindul az ár, akkor ezek rögtön elrepülnek, és könnyen extrém szintekre tudunk jutni.
Hát ez izgalmas. És a magyar boltokban egyébként mekkora volt a drágulás, azt lehet látni? Már lekövették? Nyilván le kellett, hiszen nem tegnap kezdődött ez az áremelkedés.
Lekövették. A magyar boltokra most egy fontos adatot.
Hát én tudok neked, mert a hallgató gyorsabb volt, már küldi hogy a fotót, hogy uraim, ti ezzel már foglalkoztatok? Magam is vágom, hogy mi folyik az árak terén, de azért ezzel szembesülni kicsit megdöbbentő volt. Egy fotó.
Ez egy januári kép.
Januári kép, amit küldött annak idején a hallgatós, megint elküldte nekünk narancsléről a polcokon. Elég komoly ár emelkedésen ment át.
Igen, és ez még érdekesebb, hogyha megnézzük azt, hogy összehasonlítjuk más gyümölcs italokkal, tehát például hogy mondjuk egy almalével az ár eltérésnek az emelkedését, az is szintén nagyon brutális.
Egy utolsó és kérdés, hogyha igen, beszállnánk, még van ebben szufla fölfelé? Ha le akarunk fedezni a narancslé fogyasztásunkat jó kis piaci pozíciókkal, akkor arra van esély, biztos, vagy már elkéstünk?
Ami biztos, hogy nagyon volatilis lesz a piac, mert a Brazíliában most kezdődött a virágzás, úgyhogy ez egy időjárási szempont, tényezők itt nagyon nagy hatással tudnak lenni az erre. És egyébként meg most pont van egy nagy váltás ilyen időjárási jelenségekben, az El Niño-ba váltunk El Niño-ba, és ez elég szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. Floridában igazán extrém hurikán szezonra várnak, talán az eddig valaha volt legextrémebbre, tehát 8-13 hurikán is lehet, és ez ilyen augusztus-szeptember környékén tetőzik. Úgyhogy biztos, hogy volatilitás az megnövekedett lesz. Irányban, hát azt el lehet mondani, hogy a kínálat ez nem fog felrobbanni, mert egy narancsfa elültetése után csak két év után lesz termés, és ha magról ültetik, akkor ez még több is lehet, tehát igazából az lesz az izgalmas kérdés, hogy a helyettesítő termékek mennyire tudják elnyerni a
vásárlókülét,
mint egy mandarinlé vagy ilyesmi.
Hát, és az nem ugyanaz azért, mint igen, ahogy tudjuk a helyettesítő termék.
Kicsi savanyú, de legalább a miénk a mandarillé. Köszönjük szépen az információkat, további jó munkát kívánok.
Jó munkát, köszi szépen. Köszi.
Én is köszönöm a hívást.
Sziasztok, szervusz, sziasztok. Szervusz.
Roth Benjaminnal beszélgettünk, az alapkezelő, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével. Narancslé ára ugye elszabadult, a sűrítményára lehet látni, hogy a boltokban ez mit okoz.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.